Kedves gyülekezet, először a gyerekekhez szólok. Szeretném olvasni, kedves gyerekek, nektek a 104. Zsoltárból ezt a Biblia verset. Ezt mondja a Jóistenről, hogy ő füvet sarjaszt az állatoknak, és növényeket az emberek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből. Ugye most éppen tavasz van, és ugye milyen jó látnatok, ahogy zöldel a fű, hogy legyen eledelük az állatoknak, és azt mondja, hogy Isten növényeket sarjaszt a földből, hogy az emberek eledelt vegyenek a földből. Nem tudom, elgondolkoztatok ezen, hogy hát milyen az a föld? Szürkés, barnás, feketébb, és hogy is van az, hogy abból növények bújnak elő, és ezek a növények hoznak annyiféle jó ízű zöldséget, finom gyümölcsök teremnek, és gyönyörű virágok teremnek. Ez nem a Jóistennek a csodája? És szeretném, ha most tavasszal ti nagyon odafigyelnétek erre, hogy hogyan sarjaszt az Isten növényeket a földből, hogy az emberek eledelt vegyenek a földből. Egy rövid kis történetet mondok el nektek ezzel kapcsolatban. Volt egy kislány, egyetlen gyereke volt a szüleinek, és hát az apukája nagyon félt tőle, hogy elkényeztetett kislány lesz belőle, de ő hiába igyekezett erre, jöttek a rokonok, elárasztották mindenféle tömegű játékkal, és azt vette egyszer csak észre, hogy az ő kislánya mindenre azt mondja, hogy unom, unalmas, meg mindent abba hagy, hamar elmegy a kedve mindentől. Hát az apukája gondolkozott, hogy hogy segítsen ezen a kislányon, kis lustácska volt, segíteni nem volt kedve az anyukájának, és mindig szokott vinni neki valamit, mikor elutazik és jön haza, és most is szaladt elé a kislánya az előszobába, hogy na mit hoztál, és az apukája előhúzott egy kis barna zacskót, a kislánynak más se nagyon tetszett, mi van egy ilyen közönséges barna zacskóba, és hát abban ilyen barnás színű hagyma volt. Kicsit elhúzta a száját, ezt hoztad nekem ajándékba. Az apukája azt mondta, várjál, van más is. És előhozott egy cserepet, meg előhozott földet, és azt mondta, hogy ebbe elültetjük ezt a hagymát, és megmondom neked, hogyan kell locsolni, te fogod gondozni, és neked kell figyelni, hogy mi fog történni ezzel a kis barna hagymával. És valóban így lett, előtették a kis barna hagymát, kitették az ablakba, és ennek a kislánynak volt még egy tulajdonsága, nagyon kíváncsi volt. És most az egyszer összeszedte magát. Pontosan úgy locsolta, ahogy az apukája mondta, és na, minden nap figyelte, hogy mi lesz abból a kis barna hagymából. Mi reggel, ahogy kiugrott az ágyból, az volt az első, hogy nézte, hogy mi lett vele. És képzeljétek, egyszer csak azt látta, hogy egy ilyen kis zöld, erős bimbó jön kifelé, aztán bomlik a bimbó, akkor már egyre kíváncsi volt, mikor fog kinyílni, kérdezte, te mikor fog kinyílni? Mondta neki, apukája, csak várja, te csak gondozd úgy, ahogy megbeszéltük. És egyszer reggel arra ébredt, hogy valami nagyon finom illattal teljesen tele van a szobája. Honnét jön ez a finom illat? Akkor látta, hogy kinyílt teljesen a virág az ablakba, és az árasztotta el. Sejtitek, hogy milyen virág volt ez? Mi volt? Játszín. Úgy van, játszín. És nézzétek meg, ez is milyen csodálatos. Egy kis barna hagyma, beleteszed abba a barnás szürkés földbe, és egyszer csak kijön az a csodálatos szép virág azzal a nagy illattal. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy most tavasszal ti is figyelgessétek a természetet, és gondoljatok hálásan a Jóistenre, akiről ezt olvastuk, hogy füvet sarjaszt, hogy az állatoknak legyen ennivalójuk, és az embereknek növényeket, sokféle növény sarjaszt a földből, hogy eledelt vegyenek a földből. Akkor a helyetekre mehettek. Kedves gyülekezet, jó pár évvel ezelőtt olvastam egy mondatot Ellen White-tól, ami nagyon megragadt a fejembe. Ez a mondat az 1888-as Anyagok című könyvben található, és így hangzik. Az utolsó nagy küzdelem Jézus eljövetele előtt ezen a földön, az emberi történelem záró szakaszában kétféle kereszténység között fog lezajlani. Az emberi hagyományokra épített kereszténység és az új és új szövetségre épített kereszténység között. Ez a kifejezés nagyon megragadta a figyelmemet, hogy kétféle kereszténység. És hogy a kétféle kereszténység között egy küzdelem fog kibontakozni. A Korszakok nyomában című könyvet ugye sokan ismerik, ez mindenkinek megvan, vagy Nagy küzdelem az eredeti címe. Ebből is olvasok egy mondatot, amely ugyanezt mondja egy kicsit más megfogalmazásban. Azt mondja, most kapcsolódunk bele abba a küzdelembe, amely az emberi törvények és Isten rendelkezései, a Biblia vallása és a mesék és hagyományok vallása közötti küzdelembe. Tehát kétféle kereszténység, az emberi hagyományokra épített kereszténység, és az Ó és Új Szövetségre, a teljes írásra épített kereszténység közötti küzdelemről van szó. Több mint 100 évvel ezelőtt. És én azért gondoltam, hogy erről gondolkodjunk ma, mert egyre élesebben látszik ennek a kétféle kereszténységnek a kialakulása, az éles különbsége és a szétválása, a kettéválása. Hol találunk a Szentírásban rámutatást erre a jelenségre? Vajon minek alapján fogalmazódott meg az a mondat, amit idéztem? Ott van a Bibliában a rámutatás erre a kétféle kereszténységre Jézus eljövetele előtt. Ugye a Máté evangélium a 24. fejezetében, a Jézus nagy profétikus beszédében már a bevezető gondolatot is érdemes megfigyelni. Ugyanis így kezdte Jézus a beszédét. Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és sokakat elhitetnek. Ugye, ha Krisztus nevében jön, az kereszténység, egyfajta kereszténység. De azt mondja, az én nevemben jönnek, tehát kereszténységként jelenik meg, de valójában sokakat elhitetnek. És azt mondja, ti pedig erre figyeljetek. Aztán ugyanebben a beszédben, a 11. versben megismétli, hogy akkor sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Ugye a próféta szintén Isten nevében szól, Krisztus nevében szól, de azt mondja, sokakat elhitetnek. És ezzel szemben a 14. versben ezt olvassuk, és Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Érezzük, hogy ezen a háttéren mit jelent ez a kifejezés, hogy Isten országának ez az evangéliuma? Mintha azt mondaná Jézus, amire én tanítalak titeket. Ez a hiteles, az eredeti, a valódi krisztusi evangélium. Tehát egyik oldalon az én nevemben prófétaként sokakat elhitetnek, ez az egyik fajta kereszténység. A másikról pedig azt mondja, hogy Isten országának ezt az evangéliumát, a hiteles evangéliumot, amit Krisztus képviselt, azt fogják hirdetni. Aztán nézzük egy másik helyen az írásban, a Timóteushoz írt 2. levél 3. fejezetében. Ugye ott Pál apostol szól arról, hogy majd az utolsó időben, ugye így kezdi Péter, illetve Timóteushoz írt 2. levél 3. fejezete, így kezdődik, az utolsó időben. És utána azt mondja, hogy tömegek, akik inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, ez a beállítottságuk, ez a mentalitásuk, ezek felveszik magukra a kegyesség látszatát, de megtagadják annak erejét. A 4. fejezetben folytatja, és itt is nyilván nem a saját koráról szól, hanem azt mondja erről az utolsó időről, azt mondja, lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik. Milyen érdekes kifejezés, az egészséges tudományt el nem szenvedik, allergiásak rá, ellenszenves. És az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. És még azt is mondja, hogy a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat. Na, ez az egyikféle kereszténység Jézus eljövetele előtt, ahol fölveszik tömegek magukra a kegyességnek a látszatát, de az erejét megtagadják. Kemény szó az, hogy megtagadják, amivel tulajdonképpen arra utal, hogy mivel a saját kívánságaikhoz ragaszkodnak, és egyébként inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, ezért az evangélium jellemformáló gondolkodásmódot, életet, cselekedeteket átformáló erejét azt visszautasítják. És azt mondja, hogy az jellemző, hogy az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez viszont odafordulnak. És az egészséges tudományt el nem szenvedik. És ezzel szemben mondja az apostol, te pedig hirdesd az ígét. Incs fegybuszt is teljes béketűréssel és tanítással. Tehát ezzel szemben áll az igei alapon álló kereszténység, ahol ezt az ünnepélyes kötelezettséget fogalmazza meg, hogy hirdesd az igét, incs fegybuszt is veled, teljes béketűréssel és tanítással. Aztán nézzük Péter apostol második levele, a harmadik fejezetében. Ott is van szó, félreérthetetlenül az utolsó időben. Ugye eddig mindegyik ige arról szólt, a Jézus eljövetel előtti időről, és Péter második levele, harmadik fejezetében is olvassuk, azt mondja, az utolsó napokban gúnyolódók támadnak, akik azt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete. És azt mondják, itt minden ugyanúgy marad, ilyen nincsen, hogy vízözön meg isteni beavatkozás a földi történelme. Azt mondja, kész akarva nem tudják, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett. Tehát egy teremtő élő Isten, aki beleavatkozhat a történelme, aki eljön, ez gúnytárgya számukra. És ugyanakkor a következő szakaszban már arról beszél, hogy milyeneknek kell lennetek néktek, akik várjátok, és helyes fordítás szerint siettetitek Isten napjának eljövetelét. Tehát az egyik fajta kereszténységnél gúnytárgya az, hogy ilyen, hogy Jézus eljövetelének, hol van az ő eljövetelének ígérete, ilyen nincsen. A másik oldalon pedig, akik várják és siettetik az Isten napjának eljövetelét. Tehát ez is kétféle kereszténységről beszél. Aztán Jelenések könyvében ugyanezt találjuk, de még mielőtt erről szólnék, talán egy rövid idézetet olvasnék, hogy lássuk azt, hogy mennyire beteljesedik ez, hogy gúnytárgyává válik, hogy hol van az ő eljövetelének ígérete. Ezt egy neves múlt századi teológustól olvasom, aki ezt írja, ha a lélek vezérel bennünket, akkor nem olyan uralomban reménykedünk, amely majd egyszer valamikor eljön, hanem azért könyörgünk, hogy Isten országa épüljön bele e föld uralmi rendszereibe. Tehát nem egy fölülről eljövendő Isten országát várjunk, hanem Isten országa épüljön bele a föld uralmi rendszereibe. De idézhetnék olyan idézetet is, amely azt mondja, hogy Krisztus eljövetelét ne úgy képzeljük el, hogy az helyváltoztatással jár, hogy Jézus a mennyből eljön a földre, hanem a világ válik olyanná, hogy befogadja Krisztust. A világ érkezik el ő hozzá, nem pedig Krisztus a mennyből érkezik a földre. Tehát ez tökéletesen teljesedik, hogy Krisztus eljövetele felül is kétféle gondolkozás, kétféle hozzáállás. Jelenések könyve 13. fejezetében pedig azt olvassuk, hogy egy emberi vallási tekintélynek az imádására kényszerítenek embereket. A következő, a 14. fejezetben pedig olyanokról olvasunk, akik álhatatosan megtartják ezzel szemben Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Tehát ugye különböző bibliai iratokat idéztem, Jézus nagy profétikus beszéde, Pál apostol levele, Péter apostol levele, Jelenések könyve, és mindegyikben megtaláljuk ezt a párhuzamot, hogy az utolsó időben Jézus eljövetel előtt kétféle kereszténység áll egymással szemben, kétféle vallásosság. És szeretném feltenni a kérdést, hogy mi jellemzi azt a másfajta kereszténységet, amely a vég idején megjelenik. Elsőként említeném, hogy jellemzi a korszellemhez igazodás olyan tekintetben, hogy az embereknek a mentalitásához igazodik, és az embereknek mi a ma a mentalitásuk? Fáradtak, sietnek, idegesek, olvasni nem olvasnak, gondolkodásra nincsen idejük, és a gondolkodás kultúrája szinte kivész. És ez a fajta kereszténység ehhez igazodik, és ezért ez a jelszava, hogy nem kell gondolkodni a vallásban, nem kell, nincsen szükségi tannal, meg tanítással való foglalkozásra, ez kifejezetten ellenszenvessé válik. Ugye ezt a híres jelszót talán mindenki hallotta már, a tan megoszt, a szolgálat egyesít. Ugye ez az ökumenikus mozgalom jelszava, ne foglalkozzunk a tanítással. De szeretnék egy egészen friss megnyilatkozást is olvasni. A végén mondom meg majd, hogy honnét származik. Így hangzik ez a nyilatkozat, így olvasom. A különbségek a felekezetek között csak nyelvi jellegűek, de a tartalom ugyanaz. A tanítást nehéz megérteni. A tanítás azoknak a feladata, akik ebben kiismerik magukat. Az élet nagyobb, mint a teológia, nagyobb, mint a tanítás magyarázata és értelmezése. Vajon kinek a szájából hangzott el, hogy hagyjuk már a tanítást? A tanítás az csak azoknak való, akik ebben kiismerik magukat, és az élet az több, mint a tanítás, meg a tanítás értelmezése. Ferenc pápa nyilatkozata a múlt év végén. És ez a korunk kereszténységének a jellemzője, a tanítás, tegyük félre, viszont nagy a sóvárgás egy spiritualitás iránt. A korunk embere élményekre vágyakozik, nem gondolkozni nem szeret, fárasztó, élményekre vágyakozik, érzelmekre vágyakozik, és ebben a kereszténységben nagyon előretör a karizmatikus irányzat. Egészen konkrét megfogalmazásokat olvashatunk nyilatkozatokban abban, hogy a karizmatikus hozzáállás, a karizmatikus gondolkozás az egyesíti ma a kereszténységet. Az az egységnek egy új útja. Nem a tanításban kell egybek lenni, a karizmatikus élményekben kell, a vallási átélésekben kell az egységet megélni. Ez egy tényleg egy újfajta spiritualitás. Ugye olvastuk, hogy ez az embernek a mentalitás, hogy a gyönyörnek a szeretője, az élvezetnek, az élménynek a szeretője, és a vallásban is ennek a keresése történik. Emlékszem, ez még korábban volt, ez még szolid irányzat volt a maihoz képest, de ugye megjelent, ugye ismi, hogy Jézus Krisztus szuperszár, hogy lehet a vallást is valahogyan ehhez a korszellemhez igazítani. Akkor emlékszem, egyszer olvastam egy cikket, Jézus jobb, mint a hasis. Tehát lehet a kereszténységből olyan felajzó élményeket, áttéléseket csinálni, ami ezt az izgalom és élvezet vágyat kiszolgálja. Egy másik jellemzője ennek az irányzatnak az, hogy kényelem szerető, ugye ne felejtsük el, Péter is, Pál is azt mondja, saját kívánságaik szerint járnak, és ezért semmit nem akar változtatni azon, ami neki kényelmes, ami neki lezser, ami neki egyszerű. Ez például megnyilatkozik a külsőségekben is. Például ez az újfajta, másfajta kereszténység nem ismer ilyet, hogy mondjuk, ha egy istentiszteleten megyek, akkor illendően öltözzem. Ez a másfajta kereszténység, aztán miért? Hát jó vagyok úgy, ahogy vagyok, ahogy nekem kényelmes. Én a saját kívánságaimon nem változtatok semmit. Nem emlékszem, hogy megdöbbentem, pedig ez jó régen volt, 1989-ben Ausztráliában megdöbbentem azon, hogy látom, hogy emberek jönnek az istentiszteletre, férfiak rövid nadrágban. Volt olyan, aki egy ilyen kis pokrócot hozott magával, és ugye így voltak a széksorok, azt a kis pokrócot úgy leterítette a széksor mellett, és ráhasalt, és úgy hallgatta a prédikációt. Figyeltem, hogy akik gyűjtötték az adományt, mindenkinek rágógumi volt a szájába, és folyamatosan rágta a rágógumit közben. Értjük, ez a külsőségekben is megnyilatkozik, kényelem, szeretet, lazaság. Ugyanez van a zenében. Ne legyen olyan zene, ami alázat, ami elcsendesedés, ami gondolkodásra késztet, ami mélyebb, csak ilyen harsány, felszínes érzelmek, ami amiben magunkat kifejezzük, az embernek egyfajta önkifejezése, tehát erre a kereszténységre ez jellemző. Ne felejtsük el, mindig ez a dolgok gyökere a saját kívánságaik szerint járnak. A kereszténység látszatát ugyan felveszi, a kegyesség látszatát, de az erejét megtagadja, mert ragaszkodik a saját kívánságaihoz, és ebben nem tágít. Mondhatom azt, hogy ezt a kereszténységet jellemzi az őszinteségnek a hiánya. Rengeteg benne a mesterkél dolog. Mert az őszinteség, ugye az megint olyan dolog, hogy az önmagammal való szembenézést kíván, megint gondolkodást kíván, ezt elutasítja magától ez a fajta kereszténység. Őszintesség, mélység nem. Inkább jöjjön a misztikum, jöjjenek a szertartások, jöjjenek az ilyen felszínes dolgok. Ugye, itt például ugye említhetném, hogy nagyon jellemző, hogy például most a legutóbb volt az ökumenikus imahét kezdő alkalma Budapesten, egy protestáns templomban, és mennyire a szertartásosság eluralkodik, ugye a római katolikus érsek vitt magával egy gyertyát, utána vitte a protestáns püspök egy Bibliát, utána egy másik, a luteránus protestáns püspök egy tányér sót. Amikor elmentek az emberek az ökumenikus imahét záró alkalmáról, akkor az ajtóban kenyérdarabokat osztogattak nekik. Tehát a ritusok, a szertartások, ezek jellemzőek, és ezekre kerül a hangsúly a tényleges tartalom helyett. És ez egy mentalitás, ez egy korszellem, és ez egy másfajta kereszténység, mint a krisztusi, mint a biblikus kereszténység. Nagyon jellemző az is, hogy az egységesítésre akarják felhasználni ezt a kereszténységet, és ugyanúgy, mint a konstantinuszi fordulat idején, hogy a kereszténységnek az a feladata, hogy egységbe hozza az embereket. Tehát legyen felekezetközi egység, vallásközi egység, és ezáltal az egész világnak az egysége. Ugye konkrétan idézhetnék dokumentumból, amely azt mondja, az egyház nem csak a keresztények egységének, de a világ egységének a jele. Ennek az egységnek ezt kell szolgálni. Ugye nagyon érdekes, hogy ebben a gondolkozásmódban egy érdekes egyházfogalom alakul ki, egy ilyen misztikus egyházfogalom, ugye sok szó esik a Krisztus egyetlen egyházáról, amit neveznek Krisztus testének szimbolikusan, mondják ez a Krisztus varratlan köntöse, amelyben nincs szakadás, széthasadás, és hogy ezt az egyházat úgy képzelik, mint ami egy ilyen tényleg egy ilyen misztikus, mindenek felett lévő egyház, és azt hangsúlyozzák, ennek most láthatóvá kell lenni. Ennek az egy egyháznak láthatóvá kell lennie. És tehát egyáltalán nem úgy értelmezik az egyházat, hogy ahogy a Biblia mondja, hogy eklézsia, a kihívottak közössége, tehát a megtértek, az Isten igéje által elhívottak közössége, nem emberekben látják az egyházat, hanem az egyházból egy misztikum lesz, egy emberek fölötti misztikum, ami van, ami akkor is létezik, hogyha most még nem látjuk, ez az egyház mindenképpen létezik. Az volt a bűn, hogy ez az egyház szétszakadt, hogy a Krisztus varratlan köntöse szétszedetett, de ennek a mindenkor létező egy láthatatlan egyháznak most láthatóvá kell lennie. És nagyon jellemzőek a jelszavai ennek a másfajta kereszténységnek. Egy párat fogok idézni, de mondhatnám, külön szótárt lehetne alkotni, mert ennek új nyelve van ennek a kereszténységnek. Mondok egy-kettőt a jelszavakból. Például az egyik jelszó az, hogy az minden az értelmezés kérdése. Ugye a Bibliát is így kezeli, hogy hát a Biblia nekünk azt közvetíti, hogy a Krisztus tanításait értelmezték az ős keresztények. Az apostoli levelek, ahogy ők értelmezték a kereszténységet. Alkalmazzák azt az modern irodalom történeti elvet, hogy a szerző hozza a gondolatokat, és az olvasó a jelentést. Értjük? A szerző hozza a gondolatokat, de az olvasó a jelentést. És azt mondják, ez így természetes, értelmezések azok folyvást változnak, mindig más és más értelmezéssel találkozunk, és ezek soha nem szentírás. Minden értelmezésnek a kérdése. Ugye nem zavarja, hogyha egyik azt mondja, hogy én ezt így látom, azt mondja, jó, te úgy látod, én meg másképp látom. Ez a másik jelszó, figyeljük meg, eltérő hangsúlyok. Eltérő hangsúlyok. Nem baj az, ha eltérő hangsúlyok vannak, ebben minden belefér, akár a tűzvíz dolgok is, eltérő hangsúlyok vannak, ez így természetes, de nyugodtan láthatod, én meg így látom, csak fogadjuk el egymást. Ugyan itt jelszó az is a tolerancia. tolerálnunk kell, hogy te így látod, én így látom, el kell fogadni így. Ez ugyancsak jelszó a sokszínűség, hogy ez egyenesen ideális ez a sokszínűség, és mi toleránsan fogadjuk el ezt a sokszínűséget, mert hiszen minden csak értelmezés kérdése, maga a Biblia is egyfajta értelmezése a keresztény hagyománynak. Ugyancsak jellemző jelszó ez is, hogy kiengesztelődés. Ugye a kiengesztelődés azt jelenti, hogy befogadjuk, azt jelenti, hogy az ellentéteket kiengeszteljük. Akkor ugyancsak jelszó ez, hogy dialógus, párbeszéd. Ezt meg is határozzák definíciószerűen, hogy a párbeszéd, a dialógus az azt jelenti, hogy tudatosan nem arra figyelünk, ami különbség, ami elválaszt, hanem csak is arra, ami összeköt. Értitek? Tehát a dialógus nem őszinte párbeszéd, hogy próbáljuk egymás gondolatait megérteni, és megfigyelni, hogy a másik mit gondol, hogy gondol. A dialógus nem őszinte párbeszéd, hanem egy célzott párbeszéd, aminek alapfeltétele az, hogy csak nem arra figyelünk, ami különbség, ami elválaszt, csak is arra, ami összeköt. Ugye? Ami aztán az objektivitást teljesen elviszi. Ugyancsak jellemző jelszó az új evangelizáció. Most a globalizmus korában egy új evangelizációra, vagy egy más módszerű, más stílusú evangelizációra. És persze ezzel együtt jelszó az egység, a szeretet ebben az értelemben, hogy a szeretet az arra szolgál, hogy áthidalja a különbségeket, elmossa a különbségeket. Kiengesztelődés legyen, tolerancia legyen. Tehát ezek a tipikus jelszavak. És arra szeretnék rámutatni, hogy ezen a háttéren milyen nagy jelentősége van a valódi kereszténység megelevenedésének és tanúságtételének. A jelen pillanatban azt mondhatjuk, hogy a valódi, a krisztusi, a biblikus kereszténység borzasztó gyenge kis képviselettel rendelkezik, de ennek nem szabad így maradni, hanem meg kell elevenednie, hiszen ezt olvastuk, hogy amellett, hogy ez a másfajta kereszténység megjelentkezik, ami Krisztus nevében jön, prófétaságként, hát elhiteti mind az egész föld kerekségét, de ezzel szemben azt olvastuk, ugye, hogy Isten országának ez az evangélium, a hiteles Krisztusi kell, hogy hirdestessék. Pál azt írja, hirdesd az ígét ellenpontként ezzel szemben. Azt mondja, szükség van egy olyan kereszténység megjelenésére, amely megtartja Isten parancsolatait és a Jézus hitét. És hogyan tud megelevenedni ez a kereszténység bennünk személyesen is, és hogyan tudunk felkészülni a tanúságtételre ezzel a sodró hatalmas irányzattal szemben, amely mondhatnám az egész kereszténységet megeszi, és be akar hatolni még a Bibliához ragaszkodóbb közösségekbe is mindenütt, agresszíven igyekszik előre haladni, hogy lehet ezzel szemben a biblikus, a hiteles krisztusi kereszténységben megerősödni, azt képviselni. Hát az első, hogy nagyon meg kell győződnünk arról, hogy a Szentírás, hogy így mondjam, objektíven Isten beszéde. Nem csak a mi értelmezésünk szerint az, hanem ténylegesen az. Szeretnék idézni egy bibliai igét. Ez a bibliai ige a következő, a Tesszalonika beliekhez írt első levél második fejezetének a 13. verse. Tehát Tesszalonika beliekhez írt első levél, második fejezet 13. verse. Ezt írta Pál egykor a görögországi tesszalonikai gyülekezetnek. Ugyanazért mi is hálát adunk Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván Isten általunk hirdetett beszédét nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Kedves gyülekezet, ha valaki meg akar állni ebben a küzdelemben, annak egészen személyes meggyőződésre kell jutni, olyan meggyőződésre, amilyen a tesszalonikaiaké volt, akik nem úgy fogadták az ígét, mint emberek beszédét, mint egyfajta értelmezést, hanem mint Istennek a beszédét, és meg vagyunk győződve, meg kell győződnünk róla, hogy valósággal az is. és tapasztalni, hogy ez munkálkodik is, is bennünk. Itt említeném meg, hogy megjelent a legújabb szólalap, és ebben írtam egy cikket ezen a címen, hogy Jézus hermeneutikája. Ugye a hermeneutika azt jelenti a teológiában, hogy értelmezés. Tehát Jézus írás értelmezése. De az is lehetett volna a címe, hogy Jézus és az írások. Én szeretném buzdítani benneteket, hogy olvassátok el ezt a cikket. Ugye szokták mondani, hogy a kereszténységet két szóban össze lehet foglalni, ez a két szó pedig az, hogy Krisztus követése. Akkor most vizsgáljuk meg ebből a szempontból, hogy Jézus hogy viszonyult az írásokhoz, Jézus hogy értelmezte az írásokat. És ezzel próbálja ez a cikk összefoglalni, hogy pontról pontra nézzük, Jézus hogy viszonyult az írásokhoz, Jézus hogy értelmezte az írásokat. Mert ha én Krisztus követő vagyok, akkor ugyanúgy viszonyulok az írásokhoz, és úgy értelmezem az írásokat, ahogyan ő tette. Ebben nagyon-nagyon meg kell gyökereznünk, mert nagyon ki akarja kezdeni ezt a hitünket, ez a másfajta kereszténység, annak a sajátos nyelvezete, amely azonnal nem látod át, Isten ígéje nélkül nem is látod át, hogy ez fals, vagy hibás, vagy veszélyes. Ugye nem véletlen, hogy Jézus ezzel a nyomatékkal kezdte a végidőkről szóló beszédét, meglássátok, vigyázzatok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert a hitetés ereje óriási. És szeretnék azután arról szólni, hogy ezt az igét, ha egyszer meggyőzöttünk róla, hogy Isten beszéde, szilárdan meggyőzöttünk, hogy az is ebben semmi nem tud megrendíteni, akkor kutassuk ezt az igét. Úgyhogy személyes felfedezéseket tegyünk benne újra és újra, mert amit az ember személyes felfedezéssel ért meg, az örökre berögződik az emlékezetébe, és az emlékezetünkben megrögződött személyes felismeréssel megértett igék, ezek óvnak bennünket. Különbséget tudunk tenni a jó pásztor hangja és az idegen hang között. Ugye emlékszünk Jézus példázatára, azt mondta, az ő juhai idegentől elfutnak, mert nem ismerik az idegenek hangját. De ezt a hangbeli különbséget csak azt tudja érzékelni, aki az Isten beszédét nap mint nap forgatja, aki állandóan felfedezéseket tesz benne, akinek gyönyörűsége az Isten beszéde, aki annak a belső összhangját, következetességét, azoknak az igéknek az igazságát, a szépségét, ezek állandóan annyira megszólítják őt, hogy ő a jó pásztor hangját nagyon ismeri. És ettől mindig meg tudja különböztetni az idegen hangot. Akkor nagyon nagy szükség van arra, hogy megtanuljuk ezt, hogyan tudjuk képviselni azt, hogy a Biblia valóban Isten beszéde. Higgyük el, ez egy külön tudomány. Azt írja a Timóteushoz írt második levél, 4. fejezetében Pál apostol, incs, fegy, buzdíts, taníts, teljes béketűréssel. Tehát meg kell tanulnunk szeliden, türelmesen, de nagyon világos gondolatokkal. Meg kell tanulnunk az érvelést, ahogyan a Sola Scriptura elvet felbontja a mai kereszténység és a mai teológia. Meg kell ismernünk ezt az érvelést, és meg kell ismernünk, hogy ezzel szemben hogyan tudom nyilvánvalóvá tenni, hogy a Biblia valósággal Isten beszéde, és hogy e beszéd által teremtő erő nyilatkozik meg. És hozzátenném azt is, hogy, és ez az egyik leglényegesebb pont, hogy meg kell mutatnunk, hogy milyen az, amikor az igazság és a szeretet együtt van, mint Isten jellemében. Mert ma, ez a mai kereszténységben szétválik, az igazság ellenszenves, és csak a szeretet hangsúlyozása történik. Mondhatnám, a szeretet kiemelése az igazság ellenében. De az Isten jellemében tökéletesen együtt van az igazság és a szeretet, és nekünk a gondolkodásunkban, de a magatartásunkban, a viselkedésünkben ezt kell megmutatni, hogy lehet együtt az igazság és a szeretet tökéletes harmóniában. És ez az, amit képviselnünk kell. Szeretnék két igét olvasni ezzel kapcsolatban, hogy a Biblia mennyire ezt az eszményt állítja elénk, hogy nem lehet kijátszani a szeretetet az igazság ellenében, de fordítva sem az igazságot a szeretet ellenében. És hogy így mondjam, ezt a magatartást, ezt a gondolkodásmód, ezt tanulnunk kell, sőt, a Szentlélek által kérnünk kell, hogy bennünk is testet öltsön. A két ige, amit szeretnék idézni, az egyiket az efézusi levélből idézem, Pál apostol efézusiakhoz, efézusi hívőkhöz írt leveléből a következőképpen. Így olvasom az efézusi levélben, 4. fejezet 15. versében. Hanem az igazságot követvén szeretetben mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Az igazságot követve, itt kezdődik, de szeretetben követve az igazságot. Nem lehet megcserélni a sorrendet, az igazságot követve, de szeretetben. És mert az igazságból nő ki a valódi szeretet. A valódi szeretet az igazságban gyökerezik, és igazságot képvisel. Aztán egy másik igét pedig Péter apostol első leveléből olvasok. Péter apostol első levelében, így idézem az első fejezetből, az apostoli buzdítás így szól. Péter apostol első levele, első fejezet, 22. vers. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre tisztítva meg a lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Szeretném megkérdezni, magas eszmény ez? Itt tartunk. Még egyszer olvasom, lelketeket az igazság iránt való engedelmességben. Ez az első, ahol lecövekelek az igazság iránti engedelmesség, az igazságot követvén. De azt mondja, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre tisztítva meg a lélek által. Ez önerőből nem lehetséges. Egymás tiszta szívből buzgón szeressétek. Tehát ezt a kereszténységet megmutatni gyakorlatban, cselekedetben, valóságban, amely egy jottányit nem tágít az igazságtól, az igazságnak engedelmeskedik, az igazságot követi, de ugyanakkor képmutatás nélküli valódi szeretet nyilatkozik meg benne, és valódi türelem, és igyekezet, hogy segítsen másoknak, hogy felismerjék, mi a hitetés, és mi a valódi krisztusi evangélium. És én azt hiszem, hogy ha visszautalok most a szombatiskolai tanulmányunkra, akkor mindenki rájön arra, hogy ezen a háttéren, amikor ez a másfajta kereszténység elárad, és amikor világi hatalmak támogatják ezt a másfajta kereszténységet, amikor egy új konstantinuszi fordulat megy végbe, és az erkölcsök javulását, a világ megmentését a válságoktól, ettőnek a másfajta kereszténységnek a győzelemre jutásától remélik, amikor úgy tűnik, hogy ez a haladás útja, ez az egység útja, ez a megoldás útja, akkor ezt az eredeti krisztusi evangéliumot megszólíthatni. A biblikus kereszténységet képviselni önerőből nem lehet. Nincs az a nagy bibliatudás, nincs az az okos érvelés, ami elég ahhoz, hogy ezen a háttéren tudja a valódi kereszténységet képviselni, a valódi Krisztus követést. Ez csak a Szentlélek által lehetséges. És a Szentlélekkel való kapcsolatunkat azt ma kell megerősíteni, ma kell tapasztalatokat szereznünk, hogy mit jelent valóban kérni a Szentlélket minden nap, mit jelent valóban a Szentlélekre támaszkodni a szívünkben, valóban odafigyelni a Szentlélek belső irányítására, hogy végül a Szentlélek késői esőben való kiáradásában is részesülhessünk. És milyen jó volt ma a heti Biblia tanulmányunkban ezt megismerni, ezt olvasni, hogy olyan hatalom lesz a valódi krisztusi evangélium, ugye így olvastuk az igében, hogy a föld betelik a dicsőségével, hogy hangos szóként fog hangzani ezen a földön, és hogy tömegek fognak állást foglalni a másfajta kereszténységgel szemben, a valódi kereszténység mellett, és követik azt áldozatok árán is. A Biblia arról beszél, hogy életmentő a valódi kereszténység képviselése ma. Sokan csak sodródnak az árral, de valahol a szívükben jobbra és igazabbra vágyakoznak, de nem tudják felismerni, nem tudják megkülönböztetni. Mi az, ami egy fals utánzat, mi az, ami csak Krisztus nevében hangzik, de nem az az evangélium. És a Szentlélek erejére van szükségünk, hogy megszólaljon az igazi, a valódi evangélium, de ne csak megszólaljon, hanem azt maradéktalan tudjuk az életünkben képviselni. Tehát az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való szeretettel, ez az, amit el kell érnünk, és amit csak is a Szentlélek által érhetünk el. Szívemből kívánom, hogy emlékezzünk az elhangzottakra, és nyissuk ki a szemünket, a fülünket, és figyeljük ennek a kétféle kereszténységnek az alakulását, a kettévhálását, és lássuk be egyre jobban, hogy itt, ami eddigi keresztény színvonalunk, az kevés. Nekünk sokkal mélyebb kereszténységre kell jutnunk, sokkal szorosabb kapcsolatra Isten szent lelkével ahhoz, hogy magunk megálljunk a valódi kereszténység mellett, és hogy azt képviselni is tudjuk. Segítsen az Úr ebben mindannyiunkat. Amen.
Isten tiszteletünket a 306-os számú közös énekünk első, harmadik és negyedik versszakának éneklésével fejezzük be. Imádság előtt énekeljük el a 306-os számú közös énekünk első, harmadik és negyedik versszakát. Az imádsághoz lehetőség szerint hajtsuk meg térdeinket, a többiek maradjanak állva.
Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és megrendülünk azon, hogy a 2000 éves Bibliában milyen világosan ott van, a különböző bibliai iratokban, mind egybehangzóan a kétféle kereszténységnek a bemutatása, a végidőben, Urunk, a Te eljöveteled előtt. Ó, Istenünk, mi olyan távol vagyunk attól, hogy a Te bölcsességedet, szentségedet igazán értékelni és érzékelni tudjuk. Bocsásd meg, hogy ezzel szemben annyira hajlik a mi emberi természetünk, hogy az énünket, a magunk kívánságait érvényesítsük. Istenünk, bocsásd meg nékünk, hogy annyira vakok vagyunk, és annyira
annyira gyengék a hitben, és olyan lassúak a megértésre és a te szabad követésére. De köszönjük a te végtelen türelmedet, és te vagy a mi példaképünk abban, hogy miközben a te elveid nem változnak, ezzel a sokféle emberi tévejgéssel, türelemmel küzdesz. Kérünk, Urunk, add, hogy megszeressük a te ígédet, add, hogy ne csak elvben valljuk, hogy az az Isten beszéde, hanem ne nyugodjunk, amíg ez egészen mély és mozdíthatatlan személyes meggyőződésünké nem válik. Készíts fel arra, hogy a más véleményekkel szemben szeretetben tudjuk képviselni az igazságot. A te lelkednek a türelmével, a te világosság, a te igédnek az erejével, a te lelkednek a szeretetével. Urunk, segíts, hogy ezt erre föl tudjunk készülni. És add, hogy ott legyen a szemünk előtt, hogy azzal a hitetéssel szemben, amelyel sikerül az ős ellenségnek nem csak a világot, de még a kereszténységet is megejteni. Köszönjük az ígéretet, hogy még egyszer az igazság esője hull le világra. Köszönjük az ígéretet, hogy hatalommá lesz még a valódi kereszténység is. Segíts, hogy erre föl tudjunk készülni. Segíts, hogy ez a reménység éltessen minket. Köszönünk minden jóságodat, és kérünk, hogy a te békességeddel és szereteteddel bocsáss el minket. Amen.
Befejezésül keressük meg a 305-ös számú közös énekünket, és mindegyik verszakát énekeljük el.